ZRT megbízásából készítette az NTVA.
Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
Halljad, Izrael! A zsidó felekezet fél órája következik.
Itt a Kossuth Rádió, benne a Halljad, Izrael! Üdvözlöm a kedves hallgatókat 2026. június 19-én, pénteken délután 13:30-kor, avagy a Luach, azaz a zsinagógai naptár szerint, 5786. Támusz hónap 4. napján. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Brajer Péter. Műsorunk a Magyar Rádió Kunigunda utcai központjának egyes stúdiójából jelentkezik, és akkor nézzük a mai tartalmat. A heti szakaszt Darvas István főrabbi ismerteti. Aktuális ügyekről faggatom Grossz Andort, a mazsihisz elnökét. Gyászol a mazsihisz, gyászol a magyar zsidóság. 90 éves korában elhunyt Kardos Péter főrabbi. Ráemlékezünk. Először egy korábbi beszédét hallgatjuk meg, édesapjához írt levelét, melyet a magyar parlamentben ő személyesen mondott el. Ezt követően a zuglói körzet elnöke, dr. Róna Iván emlékezik a rabbira, a kántorra, a tanítóra, a barátra. Tartsanak velünk!
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvchol nafshecha, ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
Kurach heti szakaszát olvassuk. Egy olyan emberről olvasunk, aki okos volt, gazdag, tehetséges, jó házból való. Mózesnek a közeli rokona.
Csókos volt akkor magyarul.
Akár ezt is mondhatnánk, de ez az állapot, ha esetleg volt is ilyen, ez megszűnt akkor, amikor kiderült Kórákról, hogy nem elégedett a jelenlegi helyzetével, és szeretne sokkal fontosabb vezető pozícióba kerülni. Ahogy a Misna felteszi a kérdést, hogy ki az, aki igazán gazdag, és hát az, mondja a válasz, aki megelégedik az ő részével, megelégedik az ő osztály részével. Kórák ebben az értelemben nem volt gazdag, és hát olyan erőteljesen próbált magasabb pozícióba jutni, hogy egy lázadást szított.
Hát akkor egy karrierista volt és fúrógép?
Karrierista és fúrógép, amennyiben ezek a fogalmak már léteztek akkor, de valami hasonló feltétlenül, és elég jó szervező is volt, 250 celebet maga mellé gyűjtött, és együtt próbálták meg Mózest letaszítani Izraelnek a vezető pozíciójából.
A mintaképét.
Hát a közvetlen rokonát, igen, ugye ilyen néha előfordul, hogyha valaki hatalomra törekszik, akkor még a saját rokonaival szembe is hajlandó nem teljesen tisztességes módszerekkel élni.
Akkor nézzük, hogy mit is csinált és mit ért el.
Hát nagyon csúfos lett a vége. Ez a lázadás, ez elbukik, és elég látványosan bukik el, mert Isten valami olyasmit hoz létre, ami előtte nem is létezett a világban, azaz egy olyan helyet, amelyik Kórachot és a követőit elnyeli. Eltűnnek a föld színéről, és oly módon tűnnek el, hogy a földnek a szája megnyílik, és hirtelen ez az egész gyülekezet, ez elvész Izrael táborából.
Ilyen van a 21. században is?
Nyilván fizikai értelemben, ha van is, akkor nekem semmiképpen nem volt erről közvetlen tapasztalásom, de olyan talán már előfordult, hogy valaki egy puccsot, egy hatalomátvételt megpróbált, és ez a későbbi karrierjét majdnem úgy befolyásolta, mintha eltűnt volna a föld színéről.
Még merje valaki azt mondani, hogy tulajdonképpen a Tóra az nem egy izgalmas olvasmány?
A Tóra rendkívül izgalmas, és Kórachnak a heti szakasza pedig különösen izgalmas. Azt mondja egyébként a szöveg, hogy ne legyen többé olyan, mint Kórach és gyülekezete. Amit érthetünk az egyszerű olvasata szerint, hogy egy ilyen lázadó csapatot nem szeretne a Tóra még egyszer a világon látni, de Rev Szoloveitsik, a 20. századnak a nagy rabbija azt mondta, hogy nem csak erről van szó, hanem ez volt az utolsó olyan vita, amikor a vitás felek, mondjuk Kórach és Mózes közül az egyiknek 100%-ig igaza volt, és a másik 100%-ig tévedett. Kórachnak, mint jelenségnek, ez az egyik meghatározó jellemzője, hogy neki egyetlen érvében, egyetlen gondolatában sem volt igaza, míg Mózesnek az adott vitában minden értelemben. Viszont azt mondja a Rev Szoloveitsik, hogy az emberiség történelmében ez volt az utolsó ilyen, tehát Kórach óta nem volt olyan vita, ahol legalább egy kicsi igazság foszlánya ne lenne az egyik félnek, vagy a másik félnek, értelemszerűen mindkét félnek, és ezt nem árt, hogyha mi is figyelembe veszik, amikor esetleg vitába bocsátkozunk valakivel.
Hát igen, egy rabbival nem illik vitázni, de vajon Mózes mindent megtett, mielőtt elnyelte ugye a vitapartnert, az a száj, próbálta rávezetni őt? Próbált vele egyezkedni? Próbált rávilágítani, hogy hol téved? Hisz a vitának ez a lényege.
Mózes elképesztően türelmes volt, sőt, Kórachnak volt két különösen ellenszenves követő, Dátán és Abirám. És Dátán és Abirám, amikor Mózes úgy érezte, hogy meg kéne próbálni ezt a konfliktust rendezni, akkor az ő dicsőségét, az ő vezetői pozícióját és ezzel a státusszal járó kiváltságukat félretéve, Mózes elment hozzájuk, hogy megpróbálja ezt a konfliktust rendezni. És így sem sikerült. Tehát az egyértelműen kiderül a szövegből, meg a kommentárokból, hogy Mózes megpróbálta ezt békés eszközökkel jó pedagógusként rendezni, csak hát sajnos nem sikerült.
Nézze, Főrabbi úr, engem meggyőzött, a héten nem Agatha Christie-t fogok olvasni, hanem a heti szakaszt fogom böngészni. Köszönöm, Főrabbi úr, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm, Sabat Shalom.
Grósz Andor professzor, doktor, a Mazsihisz elnöke, a Páva utcai kutatóközpont és emlékhely. Figyeljenek oda, nem minden napos dolog, hogy egy ország fővárosában van egy emlékhely és egy kutatóhely is. Nemzetközi egyezmény, csak megfelelő embereket kell küldeni. Ez évek óta, lassan évtizedek óta van a Jádvásrém és a Páva utca között. Üdvözlöm dr. professzor Grósz Andort.
Jó reggelt, szerkesztő úr.
Megvolt az évi összefoglaló közgyűlésük, az éves működésüket jóvá hagyták, de nagyon sok eszközük, hát mondhatnám azt is, hogy nincs a legmegfelelőbb állapotban. Hogy lehet ezt egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben pótolni, illetve működésképessé tenni?
Ügyes, okos emberek kell, akik mindig valamit úgy gondolnak ki, úgy csinálnak, hogy a leleményességükkel és azzal a kapacitással, tudással, ami van nekik, megoldják a helyzetet. A zsidó leleményességre mindenképpen szükség van arra, hogy nehéz gazdasági helyzetben, nehéz egyéb körülmények között is létezni tudjunk. Évezetek során erre kellett támaszkodni a zsidó népnek, és ez ma is így van. Nem panaszkodom, stabil az anyagi helyzetünk, de nyilvánvaló, hogy a fejlődéshez, az előremenetelhez mindenképpen kellenek olyan anyagi eszközök, amelyek biztosítják azt, hogy legyen egy stabil, erős, kóser ellátásunk, hogy tudjuk fejleszteni az egyetemünket, a kórházunk műszerparkját, és hogy meg tudjuk saját erőből újítani, igaz, hogy lassan, lépésről lépésre, de a székházunkat is, és tudjuk segíteni a vidéki közösségeinket is.
Én a világon mindent értek, az okosító embereket is, de Gutenberg az mégiscsak Gutenberg, és természetesen Gutenberg után szabadon önök elkezdik az elektromos Gutenberget, tehát nem könyveket jelentettünk meg és helyezünk el a könyvespolcokon, hanem elektromos könyvformájába kiadjuk, a kiadás az negyed annyiba nem kerül. A kérdés az, hogy jut el közkönyvtárakba, hogy jut el az emberekhez.
Ez egy párhuzamos folyamat, amit ön említ. Egyrészt könyveket is nyomtatunk, tavaly is, az elmúlt években is nyomtattunk könyveket a lehetőségeinkhez képest, és most fogjuk kiadni azt az imakönyvet, amely mind kivitelében, mind azt nem mondom, hogy a tartalmában, de a szépségében meg fog felelni a közösség, és ha úgy tetszik, a könyv ingyencek elvárásainak is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog a mazsész működésében, hisz nem minden évben adunk ki imakönyvet, és évtizedekkel ezelőtt adtunk ki ilyen nagyságrendű imakönyvet. Természetesen ez azt a célt is szolgálja, hogy ott ne csak a vallásos közösség épüljön, hanem megismerkedjen akár a szekuláris része is a zsidóságnak, mindazzal, ami a zsidóságnak az egyik tartó pillére. Szeretnék visszatérni az egyéb könyvekhez, fogunk az idén is, illetve terve van, hogy a jövő évben is fogunk olyan könyveket kiadni, amelyek a gyerekkönyvektől egészen az idősek érdeklődésére is számot tartó olyan könyveket, amelyek szintén a zsidósággal kapcsolatosak, a gyerekek számára, a fiatalok számára a tanulást biztosítják, és mások számára meg az ismeretek gazdagítását a zsidóságról, a zsidó vallásról, a zsidó történelmről.
Köszönöm, hogy vendégünk lehetett.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Minél előbb visszavárjuk.
Köszönöm szépen.
Tisztelettel felkérem Kardos Péter főrabbi urat, holokauszt túlélőt, hogy tartsa meg beszédét.
Drága édesapám, ezúttal a 80. halálozási évfordulód alkalmából írok neked, már még azért, mert nekem alig, hanem ez az utolsó kerek évfordulója a holokausztnak. Képzeld el, itt állok a parlamentben, és beszédemben visszaidézem az akkor történteket. Abban a parlamentben, kipával a fejemen, amelyben megszülettek az időtörvények. Ami azt jelentette, hogy téged törvényesen gyilkoltak meg. Téged, akit a legjobban szerettem. Emlékszel, mennyit vittél a ligetbe? Az angol parkba, a Wurzliba. Egy ilyen sétán közben jutottunk a Hősök terére, ahol meg akartad mutatni az ismeretlen katona sírját. Itt jegyzem meg, te is ismeretlen sírban nyugszol, valahol Balf hidegség környékén. Na de vissza a Hősök terére. Emlékszel, amikor hirtelen lekaptad a szapkámat a fejemről? Én meg csak bámultam rád, mert mint ortodox apa, ortodox gyereke nem értettem az egészet. Te erre odamutattál a tér közepére, ahol egy gyönyörű, nyitott autóból kiszállt egy díszegyenruhás ember. Lehajoltál hozzám, és a fülembe súgtad. A kormányzó úr. Ez az, akinek az életére, az egészségére Sábeszkor a Kazincziban Isten áldását kérte Zsizmon rabbi? Az, mondta. Emlékszel? Emlékszel az óbudai téglagyárra? Tudod, ahol több ezer ember között véletlenül összefuttatok anyuval, és ő azt mondta, szökjetek meg. A tervek szerint gyalog hajtottak volna titeket Ausztriáig. Anyu mesélte, hogy te azt mondtad, hogy nem mész. Mert mi lesz, ha névsorolvasásnál kiderül, hogy megszöktetek? Ugyanolyan élhetetlen voltál, mint én. Azt hitted, és ezzel nem voltál egyedül, ha betartod a zsidó törvényeket, életben maradsz. Talán tudod, hogy 46-ban egy éven keresztül ott voltam a keletiben, ahová naponta 2-3 szerelvényen jöttek az életben maradottak. Kezemben a máig őrzött nikotexes dobozod tele cigarettával. Hadd kezdődjön neked elégedetten itthoni életed. Az év vége felé anyu megmondta, hogy Dezső bácsi, egykori dominó partner ez az Izabella téri kávéházból, tanúja volt, amikor Ilona majorban tarkon lőttek, mert nem bírta tovább a gyaloglást. Nem a németek, a magyar nyilasok, a korábbi nemzeti szocialisták. Nem először tévedtél, de utoljára. hogy mire gondolok? Emlékszel, amikor azt mondtad, magyar a magyarral nem tesz ilyet? Maradjunk abba, hogy örökös törvénytiszteleted vitt a halálba. Ha már megemlékezünk azokról az időkről, a törvénytisztelők mártíromságáról, hadd mondjam el, hogy amikor a szovjetek felszabadítottak bennünket a gettóban, egy katona letépte a sárga csillagot Miklós bácsi, nem ismered, kabátjáról, mire ő tiltakozott és megkérdezte, van erre rendelet? Apu, képzeld el, bevezették a holokauszt napot itthon. Ilyenkor reátok emlékezünk. A rossz hírem viszont arról szól, hogy az izraeli háború nyomán olyan antiszemitizmus öntötte el a világot, mint azóta sem. De képzeld, itthon zéró toleranciát hirdetett a kormány. Ha még ehhez hozzáteszem, hogy Izrael fennállása óta ilyen jó kapcsolat még soha nem volt a két ország között, akkor megértheted, hogy főleg mi, túlélők, mennyire helyén tudjuk kezelni e nem mindennapi gesztusokat. Végezettül, drága édesapám! Amikor azon az áprilisi délelőttön a frissen felvart sárga csillaggal kabátunkon felszálltunk a zsidóknak engedélyezett villamoskocsira, most már elárulom neked, hogy számomra te voltál a biztonság. Amíg a kezedet foghattam, nem történhetett bajom. Amióta elengedtük egymás kezét, azóta egyedül vagyok. 80 éve. Vannak gyerekeim, van egy unokám, van feleségem, és mégis egyedül érzem magam, mert nem foghatom a kezed. Drága édesapám, ennyit a 80. évfordulóról, a díszes épületből, a zsidó törvények szülőházából. Örökké szerető fiad, Péter.
Dr. Róna Iván, a Zuglói Körzet elnöke, Magyarország, azt is lehet mondani, valamikori turizmusért felelős embere, ma is a zsidó, a mazsihisz turizmusáért is felel, meg mindenért, amit lehet.
Mindenért nem, de a turizmusáért igen.
Most viszont beszélgetésünk első részében emlékezni fogunk egy 90 éves rabbira, akinek nemrég még a születésnapját ünnepeltük, és a házassági évfordulóját, hisz Jutkának 60 éve ígérte meg, hogy minden szép és jó lesz, és Ágnesnak és Lacinak az édesapjáról, Kardos Péter főrabbiról van szó, akit tegnap előtt utolsó útjára kísértetek a Kozma utcai temetőbe. Rá fogunk emlékezni ebben a beszélgetésben. Ő volt az a rabbi, akivel élvezett volt beszélgetni, hisz félszavakból értettük egymást, nem voltunk évfolyamtársak, de ugyanazokat a nickneveket használtuk, ugyanazokat az embereket szerettük, vagy nem szerettük. Milyen a te Kardos Pétered?
Egy apatípus mindenféleképpen, abból a szempontból, hogy az ember fölnéz rá, az ember tiszteli, minden szavát issza, és igyekszik követni a tulajdonságait. Nekünk tényleg a mi zuglói körzetünknek, kínenknek, nem csak a rabbia volt, hanem szellemi vezetője volt, és mindennek a forrása volt. Hiszen a mi körzetünk, mi kínenknek a tagjai azok 70 felettek jobbára, és ezért aztán nagyon értették Kardos Péternek nem csak a szavait, hanem ami a szavak mögött is voltak. Azért is szerettük őt nagyon, meg szeretjük még most is, mert mindig egyenes volt. Neki nem kellett kertelnie. Ő mindig azt mondta, amit gondolt, és sosem kellett a sorok között olvasni, ha ő valamit leírt. És az ő istentiszteletei, az ő drósjai, a beszédei, azok élmény számban mentek. és ő miatta nagyon sokan jöttek a tökörülti zsinagógába, hogy őt hallgassák, hogy ő rá figyeljenek, hogy élvezik azt a fantasztikus humorát, azt a szarkasztikus, senkivel össze nem hasonlító humorát, mindent, de mindent ki tudott figurázni, hogyha akart, de olyan intelligenciával, olyan finomsággal, hogy nem bántott meg senkit sem, de mégis tűpontosan szúrt, és egyszerűen minden, amit ő ebben a templomban 55 éve csinált, hiszen ne felejtsük el, hogy szinte 55 éve ő ennek a körzetnek a rabbia, 72 elején nevezték ki, és azóta nem távozott, nem ment el soha, nem akart nagyobb templom körzetbe kerülni. Nem
igen, többször is kérdeztem tőle, hogy egy kérdést is elhelyezzek a beszélgetésben, mert ettől beszélgetés ez, hogy mindig azzal szekáltam, hogy na, mikor leszel már országos? Már olyan idős vagy, hogy ilyenkor már minimum országosnak kell lenni, és ugye vezette a kőnyomatost, amit ő azért tudott sorok között írni, mert voltak olyan idők, amikor kemény cenzúra volt az ő általa jegyzett lap fölött, és ma színes formája van, ma még héber betű is van már a címlapon, mert nem mindig volt, és érdemes megnézni azokat a rengeteg archívum felvételünket, ami van vele beszélgetések, vagy elolvasni a könyvet, amit, vagy könyveket, amiket írt, nem beszélve a cikkgyűjteményéről. Na most 55 évet egy zsinagógába lehúzni, és közben mindenkiből fő lett, meg országos, meg nyugalmazott, de ő nyugalmazott sem lett, mert hajtotta az erő. Másfél héttel körülbelül a halála előtt volt itt benne a stúdióban utoljára, de előtte éveken keresztül, és lehet vele pilpulozni, és így vágott az agya neki, és mindenhez kommentár és háttéranyag, így külön tálcán tálalva, attól függ, hogy melyik szemüveget vette föl, ha napszemüvegbe jött, akkor tudtam, hogy ma nem lesz olyan kedve, szenzációs volt vele beszélgetni.
Fantasztikus ember volt, egyszerűen fantasztikus.
De így nyilatkozott róla a pápa is, aki már fent kávézik vele.
És lengyelül beszélnek egymással.
És lengyelül beszélgetnek egymással, és Kardos Péter főrabbi, aki ugye a rendszerváltás, az igazi rendszerváltásnál kiment a térre, és nem is tudta, hogy mi vár rá, de végül is maga alá gyűrte a teret.
Így van, olyan fantasztikus ember volt, akit mindenki tisztelt, és ő nem törekedett olyan magasságokban, mint amilyen megillette volna őt. Tehát lehetett volna országos főrabbi, hiszen legnagyobb tudású, legnagyobb tapasztalatú rabbi volt. Nem, neki a tökörült volt az otthona, a második otthona, hiszen Jutka volt az első, ugye, meg a két gyerek, a Lacika és Ági, és nálunk otthon érezte magát, és ő nem is akart innen elmenni. Neki ez a közösség volt a mindene, ehhez a közösséghez ragaszkodott, és mi pedig ittuk a szavait.
Sőt, nehéz időkben is, akkor is, amikor az amerikai útra jártatok imádkozni, mint ideglenes állomás hely, ami úgy tűnt, hogy olyan ideglenes lesz, mint az oroszok Magyarországon tartózkodásra.
Nagyon sok munkába telt, hogy ez a zsinagóga újjáépült, hiszen 16-ban, pont tóraadáskor, Simhás Tajrókor leégett a zsinagóga, méghozzá nem egyszerűen csak megperzselődöm, komplettül leégett, és akkor tényleg senki nem gondolta, hogy 3 év múlva vissza fogunk tudni térni erdélyeinkre, és szebb lesz, mint valaha, és be tudjuk lakni, és nem leszünk kevesebben, mint korábban. És ez bekövetkezett, hogy nem lettünk kevesebben, és 3 év alatt elkészült, és gyönyörű lett a zsinagóga, és a rabin kivirult teljesen, mert bizony nagyon szomorú volt ő az amerikai úton, tehát a Lakiadolf utcában, hiszen ideglenesen kaptunk egy kis tantermet a Seiber Sándor iskolában, és ott imádkoztunk, ott volt a mi kis imatermünk, és hát voltak, akik valóban nem bíztak abban, hogy valaha elkészül, újra felépül a zsinagógánk, de felépült, elkészült, mondom, szebb lett, mint valaha, és ő pedig örömmel vezette vissza.
És még Valastyán úr is keményen részt vett ennek az építkezés, mégis egy mérnök ember volt. Hát ma már ő is ott ül.
Az égi kávéházban, igen.
Az égi kávéházban. Vajon együtt mennek a zsinagógába, vagy...
Valószínűleg.
Vagy ott
ő is elég? Nagyon, ő is nagyon szerette Kardos Péter főrabbi urat, ahogy mindenki szerette. Őt nem lehetett nem szeretni egyszerűen. Még akkor is, hogyha a humorával leteremtett bennünket, mert valami olyasmit csinál. Egy dolgot nem bocsájtottam meg, hogy Fradi Rukker volt. Ugye nálunk mindenki MTK-s, és a mi kilénkben...
De ő büszkén fölvállalta.
Ő abszolút fölvállalta. Járt Fradi meccsre minden, és akkor... Hát mi szerettük volna zikálni, de az utóbbi pár évben az MTK olyan gyenge volt, és a Fradi meg olyan erős volt, hogy nem tudtuk mivel zrikálni, nem tudtuk mivel csipkelődni vele, mert a Fradi mindig elvert az MTK-t. És egyszer volt egy eset, amikor mentem be a zsinagógába péntek délután, és láttam, amikor befelé menet, hogy 1-0-ra vezet az MTK, és akkor ki kell kapcsolni a telefonokat, és akkor elkezdtem zrikálni a Rabit, hogy hát na most jó, elverjük a Fradit. És akkor végre lett az Isten tiszteltnek, és akkor valaki titokban visszakapcsolta a telefonját, és fölkiált, a francba, a Fradi nyert 6-1-re. Na most amit kaptunk a Rabit ezután, azt nem tettük zsebre, de nem bocsájtottam meg a Fradi rukkerséget, de ő nagyon hűséges fradista volt.
Most, amikor Péter nincs, pár óra múlva Zuglóba meggyullad a péntek esti gyertya, reméljük más, nem?
Reméljük, hogy más nem, igen.
És a Rabi szék üres. Ott van az árva gyerek, aki a család példamutató életvezetése alapján befejezte a gimnáziumot, leérettségizett, elvégezte a Rabi képzőbe a kántorszakot, és lehet, hogy nem a milánói szkálába ad esténként, de az ő torkából a Péter dallamai, persze nem ugyanúgy, mint, de az ismerős dallam csendül föl. Mi arra biztosíték, hogy ez a gyerek továbbra is egy olyan védőháló alatt marad, mint amit az anya és az édesapja és a testvére együtt fontak neki?
Lacika nekünk, annak ellenére Lacika még ma is, hogy már lassan 50 éves. Hozzánőtt ehhez a zsinagógához, a zsinagóga hozzánőtt a Lacikához, úgyhogy amíg én vagyok itt, az elnök, ő biztos itt lesz. Ezt garantálom. Ma este abban a megtiszteltetésben részesülünk, hogy a temetés után első péntek, amikor a család megjelenik majd nálunk, akkor Berő Tamás főrabbi úr fog jönni, és Nógrádi Gergő főkántor is megtisztel bennünket, és ma este ők fogják vezetni az Isten tiszteletet, és ők fogják fogadni a családot, és ott lesz az egész körzet, ott lesz a kile minden tagja, hogy kifejezze együttérzését a családdal, szolidaritását, mert lesz új rabbink természetesen, fogunk választani demokratikus úton, majd választani fogunk rabbit magunknak, de én azt gondolom, hogy soha nem lesz már ilyen rabbink, mint amilyen ő volt, mert azok a tulajdonságok, az a tehetség, az a tudás, azt nagyon sokáig nem fogjuk megkapni, bárki is lesz a rabink. De mi fogunk választani rabit, tehát az alapvető nem a rabinak van, kilejen a kilének van rabia, ezért a kile választani fog. Reméljük, hogy jó fogunk választani, és ha pótolni nem is tudjuk őt sokáig, de helyettesíteni mindenképpen, mert szeretnénk összetartani, egyben tartani, és ebben a Lacika is komoly összetartó erő lesz a mi főkántorunk, és őt mindenképpen meg fogjuk tartani, úgyhogy családnak innen is üzenem, hogy a Lacika a mi családunk része is, és az is marad.
Köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, tolmácsold a közösségnek a részvétünket, hogy mi veletek vagyunk, és figyelő szemeinket rajtatok tartjuk.
Köszönjük szépen.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Shabbat shalom.
Műsorunk véget ért, a mai adás munkatársai voltak Pór István a hangmérnök, a gyártásvezető Gémesi Erika, nevükben is a főszerkesztő Andrónyi Kolos nevében is búcsúzik önöktől, a szerkesztő műsorvezető Brajer Péter. Műsorunkat újra hallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Észrevételeiket, építő jellegű véleményüket a Brajer Press kukac brajerpress@gmail.com elektronikus levél címlére küldhetik. Akinek könnyebb tárcsázni, rajta 0630 999 4863 számon várjuk hívásaikat az ünnep beálltáig. Budapesten este 8 óra 26 perckor köszönt be a sabat, majd valamikor szombaton 21 óra 47 perckor búcsúzik. Legközelebb július 10-én jelentkezünk új műsorral. Köszönjük, hogy minket választottak. Shabbat shalom, ulo ishtamia lekulam.
Hajjad Izrael címmel a zsidó felekezet fél óráját hallották.